Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton. Minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljünk és dicsérjük az Urat, ahogy fel is szólított erre a Zsoltára 150. Zsoltárunk. Így énekeljük az énekes könyvünk 150. Zsoltárának első verszakát. Az énekes könyvünkben így kezdődik ez a Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük az 512. dicséretünket, az 512. dicséretünk első 4 verszakát. Az első így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. a mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi KT mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Nyolcadik úrnapi kérdések és válaszok. 24. kérdés az apostoli hitvallásra vonatkozik. Hány része van ennek a hitvallásnak? 3. Az első rész az Atyaistenről és a mi teremtésünkről, a második a Fiú Istenről és megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről és megszentelt tettésünkről szól. 25. kérdés. Isten lényege szerint egy Isten. Miért említettél akkor 3 nevet, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? Azért, mert Isten az ő igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a 3 különböző személy az egy valóságos és örök Isten.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 37. fejezetből. A 37. fejezetet rendeli ki számunkra református bibliolvasó kalózunk. Nem a teljes Zsoltárt olvasom, így is hosszú szakaszokat. Tehát a 37. fejezet első 11 versét, majd pedig a 21. verstől a 31. versig tartó két nagy szakaszt. Kérem, mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért a gyülekezet ülve, de figyelmesen és nyitott szívvel hallgassa Isten üzenetét. Itt szólt tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 37. fejezete, első 11 verse, majd pedig a 21. verstől a 31. versig tartó szakasz. Dávidé, ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és magadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt terít. Légy csendben és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő mégis eltűnik a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Kölcsön kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. Akiket megáld az Úr, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermekek koldúsá vált. Mindenkor könyörülés kölcsön ad, gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig. Mert az Úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. Bölcsen beszél az igaz ember szája, és a nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva, csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által, Urunk, hadd köszönjük meg a te szavadat, valóban olyan ez a beszéd, ami élő is, ható is, áthatol mindenen, meg is ítél bennünket, el is választ a dolgoktól. És Urunk, a te igédben, szavadban ott van az, hogy meg is tudsz tisztítani bennünket, de bátorítani is tudsz, feddeni is tudsz, és bizony szükségük van sokszor a gyámolításra is. Köszönjük, Urunk, hogy egyértelműen elénkbe hozod e kétféle életutat, milyen a bűnös ember útja is, annak bizony mi a vége, mi is jellemzi mindezt. És elünkbe hozod az igaz embernek az útját, hogyan is cselekszik az ilyen, legfőképpen benned bízik. Úgy éli az életét, hogy az előtted megy végbe, és tudja bizony azt is, hogy majd számot kell adnunk mindarról, amit a testben cselekedtünk. Urunk Istenünk, hadd köszönjük így a te szavadat, figyelmeztetésedet, és hadd köszönjük így a te szavadat, amely valóban képes bennünket megragadni, átformálni, egészen újját tenni. És Urunk, tudjuk, hogy amikor te valakit kézbe veszel, így megszólítasz, teljessé lesz az átformálódás. Új ember keletkezik, újjáteremtés. Hadd köszönjük, Urunk, hogy ezután sem hagysz bennünket, hanem folyamatosan formálsz, megszólítasz szabad által, várod a mi válaszunkat, és legfőképpen azt, hogy a szívünket átformálva teljes cselekedeteinket, gondolatainkat, beszédet is formálod ezáltal. Urunk, hadd vigyük elédbe most a mi vétkünket, bűneinket. Kérünk tőled bocsánatot, Urunk, és bizony, ha csak az elmúlt hétre tekintünk, tudjuk azt, hogy hányszor, hányféleképpen vétkeztünk, sokszor talán csak később derül ez ki, amikor tudatosodik bennünk mindez. Áthágjuk a te parancsolatodat, nem csak cselekedetek által, nem csak beszéd által, hanem bizony már ott van ez a gondolatainkban is. Bűnnel szennyezettek, fertőzöttek vagyunk. Ezt örököltük, ezt hozzuk magunkkal. De köszönjük, Urunk, hogy te képes vagy megtisztítani, tisztogatni. Ezt is érezhetjük. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogyha a te beszédedet, igédet olvassuk. Légy ezért, Urunk, áldott. Hadd kérjük most is, te légy itt velünk lelkeddel, áld meg szavadat, beszédet köztünk, hogy az megértetté legyen, hogy az befogadottá legyen, és hogy a szívünkbe valóban belekerülve ez az igemag, ez az égimag utána fel is növekedjen, termést is hozzon mások javára és a te dicsőségedre. Kérünk Jézus Krisztus által, légy itt velünk, szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Készülődjünk az ige hirdetésére, hallgatására, énekeljük a megkezdett dicséret, az 512. dicséretnek az 5. versszakát. Az 5. versszak így kezdődik: szólj, szólj én, Istenem, szól hangodból a jóság. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a zsidókhoz írt levélből, a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből, a 4. fejezet 12. és 13. verseiből, református bibliaolvasó kalózunk szerint a mai napra ige hirdetésre alapigeként kijelölt ige, 2 igehez. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg. Itt szólt tehát hozzánk a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. és 13. versei. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Nekik kell majd számot adnunk. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Isten igéjéről szól ez a 2 vers, és olyan csodálatos az is, hogy annak idején a Biblia fordító Károli Gáspár úgy gondolta, hogy így kellene visszaadni Istennek beszédét, szavát ezzel a kifejezéssel, hogy ige. És bizony tudjuk a iskolai tanulmányainkban, azt hívjuk így, ami cselekvés, létezést kifejező szófaj. Tehát benne van ez abban magában az elnevezésben is, hogy mit is jelent Istennek a beszéde, amely valóban nem holdbetű, hanem valóban eleven valóság, és amikor beleszól az embernek az életébe, akkor mit is jelent az, hogy megmozdítja, hogy hat rá, egyszerűen hatással van az életére. Érdekes az is, hogy itt ebben a kifejezésben egész pontosan a ható szót adták így vissza magyarul, de az eredeti kifejezésben ez a szó azt jelenti, hogy energia. Tehát, hogy Isten beszéde valóban ilyen energia, ami hat az ember életére. Egyszerűen így mondom, hogy kézbe veszi és formálja. Hatással van rá, nem hatástalan dolog. Mit is olvastunk tehát Isten igéjéről, az ő beszédéről? A következőképpen hangzottak el ezek a dolgok. Egyrészt élő ez a beszéd, másrészt ható ez a beszéd, harmadrész éles ez a beszéd, sőt, így fogalmazott a fordításunk, hogy élesebb mindennél, és természetesen van még egy negyedik tulajdonsága is, az, hogy nincs rejtve semmi előle. Énekünk is ezt mondta el nekünk, remélem, hogy így is figyeltünk az énekünkre, az utolsó dicséret ez a régi énekes könyvünkbe. Valóban Isten beszéde ilyen éles, ilyen ható, így szólítja meg az embert, és egyszerűen formálni és alakítani is szeretni őt. Miről is beszél tehát nekünk ez a két ige? Egyszerűen arról, hogy Isten képes megszólítani az embert. És hagyd mondjam, hogy ebbe erő van, energia van. Gondoljunk csak bele, Isten hogyan teremtette ezt a világot, milyen hatalmas energia volt ez, hiszen azt olvassuk a teremtés kezdetén, hogy Isten szólt, és utána mindez megtörtént. Egyszerűen az anyagi valóságos is engedtek neki. Isten kimondta, hogy legyen, és az létrejött. És ahogy olvassuk a teremtés történetét, naponta olvassuk mindezt. Egyszerűen legyen világosság, mondja Isten, és lett világosság. Aztán utána azt olvassuk, hogy váljanak szét a vizek, és szétváltak a vizek. Aztán harmadrészt emelkedjék ki a száraz a vízből, és kiemelkedett a száraz, sőt, hajtson a szárazföld növényeket, és az elkezdett hajtani. És így tovább olvasuk a negyedik, ötödik, hatodik napon is mindezeket. Tehát Isten igéjében, az ő szavában energia van, és nem is akármilyen energia. Gondoljuk el, hogy mit is jelentett megmozdítani így az anyagi világot. Isten szava ilyen hatalmas szó, amely valóban ható ez a szó. Nagyon sokszor olvasunk Isten igéjéről, annak hatásáról más helyen is a Szentírásunkban, és azt is olvassuk például, hogy elvégzi az ő munkáját. Nem tér vissza hiába és üresen Istenhez. Egyszerűen szeretné megszólítani az embert, és szeretné formálni az embert. Nem egyszer olvasunk ilyet Isten beszédéről. Szóval itt különösképpen is négy dolgot emelünk ki, vagy emelhetünk ebből az igéből. Az első az így szól, Isten igéje élő. Azaz ennek a másik oldalát is tudjuk, tehát nem halott, hanem élő valóság. Valahogy így lehetne ezt még jobban visszaadni, hogy élettel teli valóság. Hadd idézzek két ige szakaszt, vagy két ige verset a János szerinti evangéliumból, az 5. fejezetből, a 25. és 26. versekből Jézus Krisztus szavai ezek, tehát János evangéliuma 5. fejezet, 25. és 26. versek. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Nagyon érdekes itt a 24. vers, amit még hagyolvassak hozzá. Jézus így mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Mit is jelent ez? Az, hogy Isten igéjének, Isten szavának ilyen ereje van. Önmagában is van élete, hogy ezt olvassuk. És tudjuk, hogy Istennek a szava testesült meg, és lett testéje földön. Éppen János evangéliumban mondja ezt olyan egyszerűen, hogy az ige az testé lett. És utána az első fejezetben így is olvassuk, aztán közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És mit is mond itt Jézus Krisztus? Azt mondja, hogy Isten szavának ilyen hatása van, ilyen hatalma van, hogy egyszerűen átviszi az embert a lelki halálból, mert ezt természetesen így kell értenünk, az élő valóságba, az örök életbe. De aztán tudjuk majd, hogy ennek a szónak, Isten igének ilyen hatása is lesz, hogy majd a halottak is, akár a testben elhunytak is, az ő visszatértekor felkelnek, fölélednek, feltámadnak, ahogy ezzel a szóval visszaszoktuk mindezt adni. Talán ésszel egészen föl sem fogható, de talán belegondolva mindezekbe a valóságokba, érezzük, hogy Isten igéjének ilyen hatása van. És természetesen tegyük hozzá a saját magunk tapasztalatát, amikor Isten igéje megszólított bennünket. És azt az első különös megszólítást is, az első szeretetnek a tüzét. Mire képes? Megragadott bennünket, és ahogy itt olvastuk, nagyon egyszerűen átvitt a lelki halálból az örök életbe. Milyen energiákkal telítődött meg a mi létünk, a mi életünk. És utána ez kihatással volt mindenre, ahogy az formál és átformál bennünket. Nem is akármi jött létre, olyan egyszerűen mondja ezt Pál az egyik levelében, ime újjá lett minden. És ez azt is jelenti, új teremtéssé. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Kedves testvérek, ez az első dolog, amit itt az ige alapján megállapíthatunk. Isten igéje az valóban élő. És talán a minden napokban is tapasztaljuk így, nem csak az első megszólító szeretetet, ahogy valóban kiragadott bennünket a lelki halálból, és átvitt az ő örök létébe, hanem ahogy erőt ad a megfáradtaknak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Vagy ahogy bátorítást ad egy-egy nehéz helyzetben. Vagy ahogy kiragad az elcsüggedésből, és valóban tágos térre visz ki bennünket. Oly sok helyen olvasunk ilyet Isten igéjéről. Hatalma van. Élő Isten igéje. Aztán a második kifejezés, így olvastuk itt, hogy ható, és azt mondtuk, hogy itt az eredeti szövegben az energia szavunk szerepel, tehát, hogy ennyire nagy hatása van, ilyen hatalmas, át tudja formálni az embert. Ézsaiás prófétánál azt olvassuk, hogy Isten igéje nem tér vissza hozzá üresen, hanem megcselekszi mindazt, amit kell. És hagy említsek egy másik történetet, az Ószövetségig közül most az első Sámueli könyvet olvassuk, Sámuel első könyvét, ott pedig azt olvassuk, hogy ő később, amikor Izrael bírája lett, az utolsó bíra egyben, és prófétája is Izraelnek, azt olvastuk, hogy nem hagyta, hogy Isten igéje leessék, hogy kárba vesszen. Szinte úgy, mint ahogy esetleg elszórnánk valamit, apró dolgokat, nem hagyta azt, hogy leessék, hanem hogy Isten igéjére így figyelt oda, hogy azt tovább tudja adni mindazt, ami rábízatott. Kedves testvérek, talán mi is átéltük már nem egyszer azt, hogy egy-egy ige, amit személyesen kapunk, legyen az akár egy-egy csendes nap, vagy egy csendes hét, vagy egy évvége, évereje, vagy csak egy-egy lelki testvértől egy kedves üzenet. Mi mindenre képes? Hogy képes megmozdítani bennünket? És valóban, ahogy itt olvassuk, hogy energiát ad. Természetesen nem úgy kell ezt elképzelni, egyfajta hókusz-pókusz mindez, félre ne értés, hanem hogy megmozdítja mi egész valunkat. Megtölti élettel, telivé teszi. Egyszerűen mozdít. És nagyon sokszor, ahogy mondtuk, kihoz bennünket akár mélységekből, vigasztalást ad, bátorítást ad. Milyen csodálatos ereje van így Isten igéjének. De azt is olvassuk később itt ebben, hogy nem csak ható, nem csak energiával teli, élettel teli, élő, hanem hogy éles is. Sőt, így olvastuk, élesebb minden kétélű karnál. Itt arra utal a zsidókhoz írt levél szerzője, hiszen legfőképpen olyanoknak íródott ez, akik jól ismerték az Ószövetségnek a kultikus világát, az Isten tiszteleti rendjét, és azokat szólította meg első renden ez a levél, akik igen, Krisztusnak a valóságát még nem látták, így nem értették, de az ószövetségi törvényekben, a kultikus rendben, az Isten tiszteletben, így mondom, hogy otthon voltak. Ez volt az ő saját világuk. És arról a késről van itt szó, ahogy az áldozatot előkészítő pap előkészítette az áldozati állatot. Ez egy nagyon éles kés volt. Mindkét oldalát megfenték. És ahogy elválasztotta a tiszta részeket a tisztátalan részekről, ahogy azt oda kellett helyezni az áldozati oltára, így ehhez hasonlóvá teszi itt a zsidókhoz írt levél szerzője Istennek az igéjét, ami egyszerűen elválaszt dolgokat, akár tiszta és tisztátalan dolgokat. Ahogy így olvastuk tovább, mélyrehatól az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és így van a teljes mondat, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tehát Isten igéje nem csupán élettel teli élő, nem csupán energiával teli, tehát ható, hanem hogy el is választ és meg is ítél dolgokat. Így is mondhatnánk, bizony azért van veszélye, és természetesen ezt idézőjelbe teszem, de komolyan, hogy így is megítél bennünket. Vannak, akik meghallják és megértik, és vannak, akik elutasítják. Így is különbséget tett Isten igéje, így is szétválaszt dolgokat. De a bennünk lévő dolgokat is megítéli. Elválasztja a tisztát a tisztátalantól. Talán egy kicsit személyessé, és hagyd kérdezzem meg, hogy éreztük-e, tudjuk-e, tapasztaltuk ennek valóságát, hogy Isten igéje elválaszt bennünk dolgokat. Egyszerűen talán eldöntöttünk valamit, hogy ezt megtesszük, de Isten igéje közbeszólt, és egyértelmű volt az üzenet, hogy ilyet nem tehet olyan ember, aki Istenhez tartozik, aki Isten igéjére figyel. Röviden, aki Istené. Tehát, hogy meg is ítéli bennünk a gondolatokat, és egészen a szívnek a gondolataik hatul Isten igéje. Az Ószövetség nyelvén szív a belső emberünk, ahol minden ott van, az indulatok, az érzelmek, a beszéd kiinduló helye, sőt, a cselekvésnek is a kiinduló helye. Tehát összességen mindaz, ami így mondom, kívülről nem látszik, de hatásaiban utána érezhető. Isten igéje ilyen mélyre hatol. Nem csak a meghallásig, hanem a szív teljességig. Tehát a harmadik dolog, amit itt megfogalmaz Isten szaváról, beszédéről, ez a szakasz, az, hogy mélyre hatol, élesebb mindennél. És a negyedik gondolat, az pedig a 13. versben olvastuk, nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Hadd térjünk vissza a Biblia kezdeti igéire, történésére. Rögtön az édenkerti történet után olvassuk a bűnbeesés történetét. Emlékszünk rá, hogy az ember megpróbál elbújni Isten színe elől. Egyszerűen egymás előtt is a saját mezítelenségüket próbálják takargatni, de Isten színe elől is elbújni. Kérdés, el lehet-e bújni Isten színe elől? Tudjuk jól a választ, nem. Mégis próbálkozik az ember. És milyen érdekes, Isten pedig keresi a mindenkori embert, a bűnbe esett embert. Megszólítja, Ádám, hol vagy? Azaz, így is vissza lehet adni, ember, hol vagy? Ádám neve ezt jelenti. Tehát Isten ma is így keresi az embert, és nem lehet előle elbújnunk. Néven szólít bennünket, mert ennyire szereti az embert. Így olvastuk, nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Hadd tegyek mellé egy másik ige szakaszt, korintusi levelünk, a második korintusi levél 5. fejezetében olvassuk a következőt erről a számon kérésről és számot adásról. A következőképpen olvassuk ezt. Tudjuk pedig, ha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. És azt mondja itt az ige szakasz, hogy így kell majd odaállnunk mezítelenül ő előtte, hogy mindaz, amit e testben cselekedtünk, arról számot kell majd adnunk. Kedves testvérek, e végső valóságról is szól Istennek az igéje. Arról a fajta megítéltetéstől, ahogy Isten színe elé kell majd állni fedetlenül, mezítelenül. Semmit sem tudunk elrejteni előle. Egyszerűen teljességgel átlátható módon állunk oda. És hagyd mondjam így, szégyenkezhetünk is teljességgel, sok-sok elkövetett dolgunk miatt. De milyen lesz majd az a számonkérés, amikor Jézus Krisztus odaáll azok elé, akik az övéi, hogy rajtuk keresztül szemlije majd az Atya őket, bár látja a mi sok-sok bűnnel teli fertőzött dolgunkat, de azt is látja, hogy ezekre bocsánatot kaptunk. Tehát így lát majd bennünket. Nem az ítélet lesz ilyenkor a részünk, hanem valóban a feloldozás. Sőt, Isten dicsősége. Mindez nem magunkért, hanem Jézus Krisztusért. Kedves testvérek, Isten igéről most több mindent elmondott nekünk, Isten beszédéről ez az ige szakasz. A következőket hallottuk, az élő, az ható, élesebb mindennél, és a végén pedig azt, hogy nincs rejtve előle semmi. Kérdés, kimerjük-e így szolgáltatni magunkat Isten igéjének? Kérdés, mennyire hat ránk az élő Isten igéje? És az is kérdés, hogy milyen mélyre hagyjuk azt engedni. Nem is olyan régen olvastuk a magvető példázatát az újszövetségi ige szakaszok szerint. És ott elhangzik, hogy mennyi minden oka lehet annak, hogy Isten igéje mégsem éri el a teljes valóságot a mi életünkben, azaz, hogy hatna is ránk, azaz, hogy fel is növekedne a mi életünkbe. Oly sok minden tönkre teheti Isten igéjét. Ilyeneket olvastuk, eljön a gonosz, és elkapkodja a szívünkből. Ez olyan, mint mikor útfélre esett a mag. Halljuk, de talán éppen, hogy meghallottuk, és utána már el is kapkodja a gonosz. Nem hagyjuk, hogy mélyre menjen az az ige. Aztán ilyet is olvasunk, hogy vannak olyan magok, amik olyanok, mintha köves földbe esnének. És azt mondja ott az ige, hogy ha üldöztetés támad az ige miatt, nehézségek jönnek, akkor bizony az ember már eltántorodik attól. Nem hagyja, hogy mélyre menjen a szívében az az égi mag, ige mag. Abból sem lesz tervés. Aztán később azt olvassuk, így mondja a példázat, vannak maguk, amik tövises földbe estek. Ott is van kísértés és csábítás. Azt mondja ott az ige, hogy a gazdagság csábítása sokakat eltántorít az igétől. Nagy kísértés. De ott sem lesz a magból termés. Sokakat elvisz ez, megfojtja Isten igéjét. A gazdagság csábítása. Olyan szép ez a szó. Máshol így fogalmaz az ige, a pénznek szerelme. Abba szerelmes az ember. Nem azt mondja Isten igéje, hogy ne gondolhatnánk a jövőre, ne tehetnénk félre, esetleg a következő nemzedéknek, sőt, igék biztatnak is erre. Hanem, hogy ez legyen már csak a cél, a minél nagyobb felhalmozás, aminek tudjuk, sosem lesz vége. És egy idő után az ilyen ember a vagyonában bízik, és Istenről elfeledkezik. Mert úgy gondolja, tévesen, hogy majd a vagyona tartja meg, legyen az akármilyen helyzet. És azt olvasok utána, voltak maguk, amik jó földbe estek. Azaz előkészített volt az a szív. Egyrészt Isten munkája ez bennünk, de hagyjuk el, hogy így készítessék elő a mi szívünk. Másrészt pedig felelősek vagyunk mi is, így mondom az ige hallgatásában. Hagyjuk-e, hogy eljusson a szívik? Hagyjuk-e, hogy ne halljon el az a mag? Ne legyen ott a gazdagság csábítása? Ne legyen ott az eltántorodás, az üldöztetés miatt? Vagy pedig ne hagyjuk, hogy a sátán kikapja azt a magot a szívünkből? És akkor mi is történik? A példázat vége ez. majd termést hoz az a mag, és lesz 30-szor, 60-szor vagy 100-szor annyi. Milyen csodálatos eredménye van ennek, akár egy-egy földben mag, egy-egy szívbe, tehát földbe hullott magnak, hogy a sokszorosát adja azt vissza. Egy-egy megértett igének, hogyha hagyjuk, hogy egészen a szívig hatoljon, hogy jó földbe essen, milyen nagy áldása lesz az másoknak. Kedves testvérek, talán tapasztaltuk már azt, amikor egy-egy ilyen ige megértetté lett. És sokszor van az, hogy sok ige meg lehullik úgy, hogy abból nem lesz termés, az elvész. De egy-egy megértett ige, ami belekerül az életünk közepébe, egészen a szívünkbe, felnövekedve nekünk, számunkra is áldást hoz, és áldást hoz mások számára is. Ennek valóságát is már bizonyos vagyok, hogy megtapasztaltuk. Négy dolog hangzott el tehát Isten beszédéről, ami az ige, ilyen egyszerűen fogalmaztuk ezt meg, ilyen egyszerűen adja vissza a magyar fordításunk, nagyon helyesen is jól. Milyen is Isten igéje? Élő. Milyen Isten igéje? Ható, tehát energiával teli. Milyen Isten igéje? Élesebb mindennél, tehát mélyre hatol, egészen mélyre. A szívig, és ott meg is ítéli még a gondolatokat is. És milyen Isten igéje? Nincs rejtve előle semmi. Adjuk, hogy Isten beszéde így véghez vigye munkáját az életünkbe. Hagyjuk azt is, hogy megítéljen dolgokat, és ami szerinte nem tiszta, nem Isten szerinti, azt tudjuk elvetni, kivetni az életünkből. Tudjuk rá bocsánatot kérni. És hogy az ige, a megértett ige pedig, hagyjuk, hogy szárba szökkenjen és termést hozzon. Milyen csoda ez, hogy Isten így szeretne beszélni velünk, és így szeretne hatni ránk. Tapasztaljuk mindezt a mindennapokban. Így legyen. Ámen. Kérem, hogy így ülve maradva csendesedjünk el imádságban, hajtsuk meg fejünket, és a csendes percben öntsük ki szívünket Isten előtt, majd közösen, hangosan imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, köszönjük annak valóságát, hogy tapasztalhatjuk életünkben, mit is jelent a Te szavad, a Te beszéded. Azt az első szeretetet is, amikor megismerhettünk Téged. Bár lehet, hogy előtte már sokat hallottunk rólad, de mégsem ismertünk igazán. És tudjuk, hogy mit is jelent ez az első szeretet, ez az első szerelem, annak tüze, annak lángja. Ahogyan ez feléd irányult, és ahogy mások felé is irányul. Őket is szeretnénk megmenteni neked, az örök életre bevinni, a kárhozattól pedig megmenteni. Urunk Istenünk, add, hogy ez a tűz, ez bennünk égjen, ne csupán pislákoljon, hogy szíts fel újra bennünk ezt az első szeretetnek a tüzét. És ilyen nyitott füllel, ilyen nyitott szívvel legyünk minden beszédedre, azokra is, amik megítélnek bennünket, megítélik a bűnös dolgokat, amiket szeretnék elválasztani az életünket ettől, a tisztátalan dolgoktól. Urunkat, hogy így tudjuk odavinni egész életünket, nem csak cselekedetünket, gondolatainkat is, hogy Te tisztíts bennünket meg. Köszönjük, hogy erre van hatalmad. És Urunk, köszönjük a megértett igéket is, amikor egy-egy ige mélyre kerülhetett a mi életünkbe, egészen a szívünkbe, jó földbe hullva, és abból áldás lett másoknak is. Milyen csoda, amikor így megértünk egy igét, nekünk szólóan, egészen személyesen, és tudjuk ezt mondani mások felé is. Urunk, adj nekünk bölcsességet a mindennapokban is, amikor másoknak tanácsot adunk lelki dolgokban, hogy az az ige, amit mondunk, az helyes legyen, az jó legyen, mi pedig jól értsük a másikat, az ő problémáját, és így tudjuk mondani az igét, hogy az valóban aranyalma legyen ezüstányéron. Urunk, így is cselekedj általunk mások életében. És hogy tapasztaljuk ennek valóságát az egész gyülekezetre nézve, mit is jelent az ige által élni, és mit is jelent az igében növekedni, így te magadban növekedni. Mert az ige önmagában is létezik, tőled származóan, de azt szeretné, hogy megcselekedje velünk azt, ami jó. Kérünk, Urunk, betegeinkért, hadd kérjünk gyógyulást nekik, testi lelkit, ahogy azt te meg tudod adni. Sosem tudunk, Urunk, így kényszeríteni, nem is lehetséges ez, kérni tudunk, így kérünk gyógyulásokért, gyógyításokért. Urunk, hadd kérjünk a kicsinyekért, gyermekeinkért, unokáinkért, látva azt, és olyan jó ezt tudni, hogy már nekik is hirdethetjük az igét, ők is megértik, szívesen fogadják, nekik még nyitottabb az életük, a szívük mindenre. Köszönjük, hogy szólhatjuk feléjük, hogy nincs ebben most korlátozásunk, és hogy meg is értik a gyermekek, egészen kicsi korban is, és sokan válaszolnak is erre, úgyhogy újjá is lesz az életük. Urunk, áld meg a gyermekórákat, áld meg a gyermekekkel való foglalkozást. És hadd kérjünk a nagyobbakért is, Urunk, a fiatal felnőttekért, az ifisekért, oly sok döntés előtt állnak ezekben az években. Urunk, adj nekik bölcsességet igéd által, és mi is tudjuk oda tárni eléjük ezeket az igéket, ismerté legyenek számukra, így befogadhassák szívükbe is, a döntésekben segítsék őket, és sok mindentől vissza is tartsák őket, és sarkalják is őket te feléd, az élő Úr felé, Jézus Krisztus felé, és hozzanak növekedést is számukra. És Urunk, hadd kérjünk az idősebbekért is, de a legidősebbekért, akik sokszor bizony talán úgy érzik, vagy érezhetik, hogy feleslegesük, hogy már nincs szükség rájuk talán, sok mindent már nem tudnak elvégezni, bizony ilyen gondolatok is hatalmába keríthetik az embert. Őket is frissítsd meg igéddel. És olyan csodálatos az, hogy bár látjuk a külső ember megromlását, mégis látjuk, hogy a belső ember napról napra újulhat te veled és te benned igéd szavad által. Urunk, hadd kérjünk munkavégzésünkért is tőled az áldást, mert akkor van értelme az elvégzett munkának is. Urunk, könyörgünk jövő heti alkalmainkért, bibliaórákért, konfirmandusokkal való foglalkozásért, ifjúsági óráért, de kérünk a lelki beszélgetésekért, a találkozásokért, amikor tudjuk bátorítani, ha kell hinteni, de ha kell vigasztalni a másikat. Köszönjük, hogy ígéddel tehetjük ezt meg, nem saját bölcsességünk ez. Így formálj bennünket. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünk a 782. dicséret, annak mindhárom verszakát énekeljük, örömömben bánatomban csak az Úrhoz. fordulok. Itt is figyeljünk majd a szövegre, hiszen mindig egybevág az igével.
Elnézést, arról nem beszéltem, aki gépkocsival, tehát saját kocsival jönnek, azok is kérem, hogy minél hamarabb jelentkezzenek, és 2000 forint per fő árat fizessenek ők be. Köszönöm.
Köszönjük. Az egyháztagokra vonatkozik. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Vegyük az áldást fennállva. És Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által.